egy kicsit hasonlóságokat állapítjuk meg, hanem a különbözőségeket is. A különbözőségek esetében pedig megnézzük, hogy azok összebékíthetőek-e egymással, vagy összebékíthetetlenek. Ha összebékíthetetlenek, az sem probléma, hiszen megmaradunk ezen a területen, és nem értékeljük egymás vallását, tehát nem minősítjük egymás vallását, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy megállapodunk abban, hogy mik a hasonlóságok, és a végső hasonlóság, azt hiszem, a legfontosabb hasonlóság mindegyik esetben ugyanaz, vagy hát igazából az azonosság, a legfontosabb dolog az az, hogy mindannyian Isten szolgáljuk, és ez az esemény is arra való, hogy Isten dicsőítsük általa, ami a mi legfontosabb dolgunk az életben. Néha, vagy ezek után, a szavak után engedjék meg, hogy most átvegyem a szerepet, mint moderátor, és elmondjam önöknek, hogy fog lezajlani a mai este. Ma két témát fogunk, igazából egy témát, amit két részletben, vagy két körben beszélünk meg, ez pedig a lélek, és az első körben beszélünk a lélek tulajdonságairól és kapcsolatáról a testtel, a második körben pedig a lélek eredetéről és kapcsolatáról Istennel. Ez már a beszélgetés sorozatunk második alkalma, ezt azoknak mondom, akik esetleg még nem voltak itt. És még lesz ezen kívül két alkalom, hiszen szisztematikusan próbáljuk meg a teológiák, a két vallás teológiájának a legfontosabb tételeit, a legfontosabb területeit megvitatni. Szeretném bemutatni előadóinkat, vendégünk Kránic Mihály, római katolikus pap, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az alapvető hittan tanszék vezetője. 1996-ban szerzett PhD fokozatot, 2003 és 2006 között a Katolikus Egyetem rektor helyettese, 2007-től a Teológia című folyóirat főszerkesztője. Egyetemi jegyzetei mellett számos könyve jelent meg a kereszténység kialakulása, elterjedése, a magyar katolikus teológia, a vallásközi párbeszéd és a keresztények egységkeresése témakörében. Másik vendégünk, aki igazából a házigazdának a képviselő is egyben, Sila Sivaráma Szvámi Maharádzs, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége egyház vezető lelkésze. Már Budapesten született, de 1956-ban szüleivel Kanadába emigráltak, így iskoláit ott végezte. 1973-ban a Krisna-tudat Nemzetközi Közössége, az ISKCON alapító lelki tanítómestere, Észi Bhaktivedanta Szvámi Prabhupád tanítványa lett, majd 1979-ben a lemondott szerzetesi rendbe lépett. Jelenleg az ISKCON nemzetközi irányító testületének a tagja. Magyarországon és a világ számos országában több mint 600 tanítványa él. A Gaudiya Vajsnavizmus egyik nemzetközileg elismert tudósa, akinek több könyve jelent meg a Vajsnava teológia különböző témáiról magyar és angol nyelven. Szeretném ismertetni a beszélgetés pontos menetét. Először is mindkét előadónkat kérjük arra, hogy röviden, ahogy gondolják, szóljanak önökhöz, a közönséghez, üdvözöljék önöket. Aztán utána sor kerül az első téma megvitatására, mégpedig úgy, hogy először a keresztény fél, keresztény vallás képviselője elmondja 5 percben az álláspontját a keresztény teológiának, a vallás vagy a lélek tulajdonságai és kapcsolatai testtel. Utána 5 percben a Vajsnava fél teszi meg ezt, majd a következő körben a keresztény fél elmondja 5 percben, hogy mik a hasonlóságok és különbözőségek a két álláspont között. Ugyanezt megteszi a Vajsnava fél is. Majd ezután következik egy kötetlenebb párbeszéd, ahol az egymás által elmondottakra tudnak ők reagálni. És hogyha jut idő, akkor a közönség is feltehet majd rövid kérdéseket. Nekem van egy segítőm, itt ül velünk szemben, aki méri az időt egy digitálisan kijelző órával, de hogyha esetleg, aminek szerintem nulla a valószínűsége, valami probléma lenne az idővel, akkor nekem van egy nagyon jó kis csengőm is. Úgyhogy ezt majd lecsengetem, de nem hiszem, hogy erre sor fog kerülni. Úgyhogy most akkor kérem először Mihályt, hogy mondja el nekünk, hogy mi a keresztény teológia álláspontja a lélek tulajdonságai és kapcsolata a testtel, vagyis nem is, hogy ezt, hanem röviden mutatkozzon be, vagy köszöntse a közönséget, hogyha gondolja.
Kedves Magdolna és kedves Sivelem Szálmi, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és maga a légkör azt hiszem, hogy nagyon pozitív egy olyan világban, ahol általában a szellem és a lélek az kiszorul a mindennapjainkból, számunkra pedig itt van jelen. Ezt nagyon valahogy fogható most. Tehát megtisztelő számomra, hogy meghallgatnak, és hogy meghívtak. 2006-ban a Vitatkozunk Szeliden program keretében, az Arany 10-ben, az Arany János utca 10-ben találkoztam először Sivaram Iszlámival, és lehet, hogy épp ennek volt a hatása, hogy utána 3 alkalommal is jártam Indiában, és személyes benyomásokat próbáltam szerezni. Tehát köszönöm az akkori buzdításokat és ösztönzéseket. Ez csak úgy mellékesen. Én rátérnék a témára, mert azt hiszem, hogy éppen azért jöttünk össze, és az időnkből azért szánunk ide egy órát, másfél órát, hogy egyeztessük a véleményeinket, és ahogy elhangzott, ne csak egymás mellett beszéljünk el, hanem akár reflektáljunk is mindarra, amit hallunk. Feltételezem, hogy nem csak kristatudatú hívek vannak itt, hanem keresztények is, tehát a békés egymás mellett élés jegyében, és ez az én mondjuk így hitvallásom, kell a párbeszédet folytatni mindenképpen, nagyon tisztelni a másikat, a másik embert, a nézeteit, a felfogását, az életét, az egész életét. Úgyhogy akkor most a dolgok kellős közepébe vágva, és még annak a kellős közepébe, hogy keresztény és magyar szóhasználatban rossz fogalmakat használunk. Ugyanis azt mondjuk, hogy lélek. És ez a lélek, ugye lehet görögül a psziché, vagy latinul az anima, de igazából nem fejezi ki a teljes embert. Ráadásul ugyanezt a szót használjuk a Szentháromság harmadik személyére is, és úgy nevezik őt, hogy Szent Lélek. Hát ez aztán végképp fogalom zavar, mert nem, hogy az emberre alkalmazott lelket nem lehet Istenre használni, de hát ez két külön valóság. Úgyhogy az eredeti kifejezés és szó, ugye a keresztény kinyilatkoztatásból kiindulva, a héberben lehet a nefes, vagy a ruach, a görögben a pneuma, tehát már is hallatszik, ezek más szavak, mint a psziché, vagy pedig az anima, és hát a latinban pedig a spiritus. Tehát ez a mi gyengeségünk, hogy a magyarban még ezt se tudjuk jól kimondani, mert hogyha azt mondjuk, hogy szellem, és ez lenne a harmadik isteni személynek a helyes megszólítása és megfogalmazása, hogy ő a Szent Szellem. Csak hogy amikor szellemet mondunk, akkor a magyarban nem tudom mire gondolnak, ilyen fehér lepedőbe öltözött valakire, vagy valamire, és akkor attól az riogat bennünket, hogy félni kell. Tehát nem erről van szó. Itt újra és újra le kell szögezni azt, hogy az Isten szellem, az ember pedig lélek. Egy kórházból jövök most egyébként, és azért is érkeztem egy órával korábban, mert ott sikerült az intenzív osztályra bemenni, egy haldokló asszonyhoz hívtak, akinek a szája előtt is ilyen műanyag védő volt, de egyenletesen és hát meglehetősen erősen lélegzett. Tehát a lélek szavunk innen származik, tehát a lélek, lélegzett, ha valaki nem lélegzik, nincs élete. Tehát a lélek az gyakorlatilag maga az élet. Az életet Isten teremtette, a lelket Isten teremtette, tehát nem anyagi természetű. Ez a személyiségünk. Ez vagyunk mi. Az Isten megajándékozott bennünket testtel, ez egy anyagi vonatkozás, tehát egy óriási ajándék. Páratlan a teremtés történetében, hogy vannak láthatatlan, vagyis szellemi teremtmények, valóságosan. Van a világ, mondjuk itt a természet, ahol látunk állatokat, növényeket, madarakat, halakat, mindenféle állatot, és közben van, mondjuk így, a szellemi és a teljesen anyagi világ közötti létező, és ez is nagyon fontos kifejezés, a lélek, és a test kapcsolatával rendelkező ember. Tehát ezek vagyunk mi, ez a keresztény szemlélet. A testi vonatkozásunkat ugye szüleink közreműködésével jövünk létre, de a lelket azt konkrétan Isten teremti, az nem anyagi természetű, ezért a halállal az nem is semmisülhet meg, mert nem anyag. A test az elporlad. És nagyon fontos, hogy a kettő összetartozik nagyon szorosan, olyan értelemben is, hogy a kereszténység szentnek tartja a testet is. Tehát például, hogyha valaki meghal, most az idősasszony meghal, akkor a temetésénél megszenteljük, töménnel megfüstöljük, pontosan azért, mert a halhatatlan lelket hordozta a test, és ez egy óriási nagy ajándék. Mi a léleknek a sorsa, és mi lesz, mi az igazi tulajdonsága? Az, hogy örökké éljen, de a halálunk után átesünk egy ítéleten. Ez először a külön ítéletben nyilvánul meg, ami mindenkinek a konkrét halála után, majd pedig az utolsó ítéletben, és ha lehet azt mondani, akik még nem jutottak el arra, hogy találkozzanak Istennel, hiszen ez a lélek végső célja, azok egyfajta tisztító helyre kerülnek, ez most mind idézőjelben, mert ott már nem lesz se idő, se tér, és ahogy Tertullianus, egy második századi latin egyházi író mondta, hogy a test az üdvösségnek a tengelye. Tehát caro, ugye a test, salutis cardo, ezen fordul meg minden, olyannyira, hogy ezt maga Isten is felvette, amikor megtestesült, és ezzel bemutatta nekünk a jövőt, a jövendőt. Hogyha valaki megkeresztelkedik, akkor ezt az elővételezett üdvösséget már a lelkében és a testében is birtokolja, ami teljesen valóságosan majd oda át fog láthatóan is, tehát ez most szellemi látás, létrejönni és megvalósulni. Az röviden, akkor ennyit.
Köszönjük szépen, nagyon tökéletes volt. Elmulasztottam megkérni önöket, hogy a mobiltelefonokat kapcsolják ki, vagy halkítsák le. Úgyhogy most ezt kérem. Már is megszólalt egy. Jó, akkor kérem Siva Ráma Szvámi Maharádzsot, hogy beszéljen nekünk a lélek tulajdonságairól és kapcsolatáról a testtel.
Hare Krishna, kedves Kránic Mihály úr, vendégek, hallgatók. Hát meg fog szédülni, ez van, gyorsan megy. A Krishna tudati szempontja a lélek és a testnek a egyéni és a kapcsolata, identitása, ugye az le van írva a védikus szentírásba, főleg mondjuk a Bhagavad Gita az, ami összefoglalmazza ezeket a következményeket. És ha elkezdünk Istennel, még ha majd az a második része lesz a beszédnek, de Isten a teremtője mindennek, irányító mindennek, és ő önmaga egy transzendentális élőlény, ami, hát most én is használom a szót lélek, és ennek meg a szanszkrit szavak jobban fogalmazzák is meg, mint a magyar. Szóval, hogy ő is átma. Átma az jelenti, hogy az a minőség, az a tudatos dolog, élőlény, aminek van három fundamentális aspektusa, ami úgy van hívva, hogy Sat, Chit, Ananda. Szóval tudat, örök lét és gyönyör. Ezek a három dolgok úgy tapasztaljuk mi, mint valamiféle élmény. De a lelki szinten, vagy a transzendentális szinten ezek nem csak élmények, hanem ezek szubstanciák, és ez az Istennek a természete, és ez a lelkeknek a természete. Egyenlő a kettő. De van egy különbség. A különbség az, hogy Isten úgy van hívva, mint Param Atma, a legfelsőbb lélek. Ő belőle csak egy van. Szóval pánisládok mondják, hogy éka, bahunam, jóvidátikáma. Isten egy, És élőlények meg végtelenül sok, és amikor most lélekről van szó, akkor nem csak beszélünk embereknek a lélekéről, és akkor ehhez majd még később visszajövünk, hanem a fák, a madarak, minden, aminek, ami lélegzik, minden, ami hát nem is úgy lélegzik, mint mi, mert fák nem úgy lélegzenek, mint mi, de lélegzenek, a bogarak, stb. Ebbe létezik ugyanaz a lélek, ami a mi testünkben van. És ez a léleknek a jelene érthető az alapon, hogy valamennyi szempontból mindegyik élőlény tudatos. És ugye ez a jól ismert reinkarnáció, ami azt jelenti, hogy élőlények elfogadnak másféle testet az alapon, hogy mi az ő sorsuk, vagy karmájuk, hogy cselekesznek. És ez történhet, megint Puránák magyarázzák, hogy 8.400.000 másféle test van, vagy másféle élőlény van, nem csak ebbe a, ezen a világon, hanem ebbe az univerzumba. És a lelkek önmaguk, azok másféle kapcsolatban vannak a testükkel, az alapon, hogy emberi test az igazából egy különleges test, mert itt a mi tudatunk az a legfejlettebb, és adja a lehetőséget, hogy tudjuk megérteni a kapcsolatunkat Istennel, fel tudunk venni olyan gondolatokat, hogy ki vagyok én, és így tudunk igazából felépíteni a mi kapcsolatunkat Istennel. Más nem emberi formáknak nincs az a lehetőség. Ők meg automatikusan vagy természetesen jönnek alacsonyabb formából a magasabbra. De lélek és anyag, amiből végre ez a test szól, mind a kettő Istennek a potenciája. Ez a testi anyag, ez úr van hívva, hogy Bahiranga Shakti, ez a elkülönözett energiája az Úrnak. A léleknek a eredeti, vagyis Isten, és Istennek van a Bahiranga Shakti, a belsőséges energiája, potenciája, amik meg az örök felszabadult lelkek, akik sose nem hagyják el Istennek a birodalmát. És mi meg itt vagyunk tata, úgy van, hogy tatasta, hogy vagy mehetünk ebbe az irányba, vagy mehetünk a másik, az jelenti, hogy vagy azonosítjuk magunkat, hogy Istennek a szolgái vagyunk, vagy azonosítjuk magunkat ezzel a anyaggal, világgal, aminek a következménye, vagy a legnagyobb illúziója, hogy én ez a test vagyok. Szóval itt a egyik különbség, hogy Vajsnavizus látja, hogy a test olyan, mint egy ruha, ami teljesen különb a lélektől, de a lélek használja ezt a ruhát a felszabadulásra. 800 másodperccel később.
Köszönjük szépen!
Fog működni ilyen közel.
Igen, én is azt szeretném kérni, hogy kicsit...
Igen, vagy hátul.
Távolod, mert...
Bhaktivinoda Maharaj jött Indiából most.
Kedves vendégünk érkezett Indiából, aki angolul beszél, és a fordítással kicsit kellene, hogy olyan körülmény legyen, hogy ne zavarja az előadóinkat. Köszönjük. Akkor kérem Mihályt, hogy mondja el nekünk, hogy milyen hasonlóságokat és különbözőségeket talált.
Hát mivel az ember azért csak ugyanaz, legyen az részbőrű, vagy fehérbőrű, eszkimó, vagy pedig hát bárhol élő itt a Földön, a keresztény tanítás mégiscsak az, hogy az emberek egyetlen sorsa van, mégpedig az, hogy megszülessen, és utána majd a halála végén ítéletben legyen része, Szentírást idézem. Tehát a vallási tevékenység, tehát a lélekben van egy olyan képesség, amely elérheti Istent. Sőt, mi több, azt is ki lehetne mondani, hogy a lélek, vagy így nevezem, hogy a lelki ismeret például, tehát a keresztény lélek felfogás nem csak annyi, hogy lélek, hiszen mondjuk egy állatról is, hogy ki lehet a lelkét, hanem az embernek, akinek ugye van teste és lelke, de a léleknek van egy úgynevezett felső fakultása, ami a szellem. És kimondhatjuk, hogy az ember szellem. Mégpedig az Isten hasonlóság ebben ragadható meg. Tehát nem az anyagi valóságban, hanem épp a nem látható valóságban. Tehát a léleknek a képessége az, és a szellemi lélek, hogyha egész pontosan fogalmazok, akkor ezt lehetne mondani az emberről, mert néha az embert is azonosítjuk a lélekkel, hogy na ez egy jótét lélek, még magyarul is ugye vannak ilyen kifejezéseink. Tehát ez a lélek valóban az Istennek a hasonlóságát hordozza magán, de ezek szellemi hasonlóságok. Tehát semmiképpen sem anyagi hasonlóság. Ha jól értettem, Istent lénynek nevezte Shiva Ramaswami létezőnek, ez keresztény szóhasználattal élve meredek kifejezés, mert Isten maga a lét. És hogyha valaki ismeri a Szentírást, a kivonulás könyvében Mózes, mikor a csipkebokorhoz megy, akkor Isten ott be is mutatkozik. Tehát valójában szimbólumokban tud csak találkozni az Istennel, nem tudja őt igazából megragadni, és minden egyes szavunk az csak egy nagyon távoli megfogalmazása annak, ami az Isten. A fáraóhoz küldi, hogy engedje el népét Egyiptomból, és Mózes akkor megkérdezi, hogy hát, de ki vagy, mi a neved? Mert ha megkérdezik tőlem, akkor hát valamit mondanom kell. És Isten nem mondja meg a nevét. Annyit mondta, hogy én vagyok, aki van. És ez megint a görög ószövetségi szentírásnak a gyöngéje, hogy ez az ehje, asher ehje, ezt úgy fordították le, hogy ego eimi ho on. És ez az on, ez egy participium. Tehát én vagyok a létező tulajdonképpen, de értsük jól, én vagyok, aki van, én vagyok, aki melletted állok, még így is lehetne ezt fordítani. Tehát a filozofusok is erről nagyon vitatkoznak, hogy egyrészt, hogy ki az Isten, hogyan lehet őt megragadni az emberi gondolkodás segítségével, hiszen a mi esetünkben, tehát emberek vagyunk, omnis cognitio incipitura sensibus. Minden megismerés az érzékeknél kezdődik. Tehát ez az emberi alapállás, de ott van bennünk, ha lehet így fogalmazni, az isteni szikra, és ez a lélek, ez tulajdonképpen a szellem bennünk, a lelki és a lelki valóságunk, az emberi személyiség, amely ki tud lépni ebből a földi körből, olyannyira nem veti meg a testet a keresztény hagyomány, nem nézi le, éppen ellenkezőleg, ahogy utaltam is rá, tiszteli, mert az örökkévaló lelket tudja hordozni. És a végső cél ennek a halandó testnek a feltámadása. Tehát itt a titkok világában vagyunk, bárki visszakérdezhet, és Pál apostol idején is megkérdezték, hogy hát hogyan támad fel a test, hiszen amit elvetünk a földbe, az elrothad, a test maga is majd ez lesz a sorsa, elporlad, hanem visszakapjuk. És ezt onnan tudjuk, hogy maga az Isten mutatta ezt be. Említettem, hogy azzal, hogy az inkarnációval komolyan vette Isten a testet, hát amit ő teremtett, és azt ő fel is vette, tehát itt az Isten világában is át kell egy kicsit lépnünk, hogy az Isten nem magányos, hanem három személynek a közössége, és a második isteni személy, a fiú jön el, ő veszi fel ezt a halandó testünket, és ezzel együtt meg is szenteli, meg is dicsőíti, már ezzel, hogy felvette, és még inkább úgy, hogy ez a halandó test, amikor a szenvedésében, halálában úgy tűnt, hogy elpusztul, akkor ez feltámadt, mégpedig egy lelki, egy szellemi test támad fel. Amit furcsa volt, meg lehet fogni, együtt étkezett az apostolokkal, étkezhetett, tehát nem szellem, nem vagyok szellem, vagy nem vagyok olyan, mint aminek gondoljátok, hanem ez egy más típusú, modern szóval élve, test, tehát egy szellemi test. Ez a keresztény felfogás, és nem ismétlődik a személy az egyes testekben, hanem ténylegesen, és ez csak az emberi személyre vonatkozható, aki test és lélek egysége, tehát soha nem választható el a test a lélektől, mert például egy elképzelés szerint az elhunytak lelkei azok a feltámadt Krisztus testéhez kapcsolódnak, mert a lélek nem lehet test nélkül. Ez megint olyan, hogy emberi módon rákérdezünk, hogy de hát hogyan történik ez, nem tudjuk. Tehát itt titkok vannak, viszont kaptunk egy kinyilatkoztatást, és Jézus Krisztus ezt be is mutatta, hogy mi lesz az emberi életnek a sorsa és a rendeltetése.
Ezt olybá vegyem, hogy akkor nem talált lényeges hasonlóságokat a vajsnavizmussal.
De igen, elhangzott az, hogy a léleknek az akarata, döntése, az emberi szabad akarat, keresztény és filozófiai szóhasználatból kiindulva, az mindenképpen. Tehát egyrészt az, hogy az Isten fogalom, az bizonyára eltérő. Tehát ezért jó egyeztetni a nézeteinket, és én a Szentírásra hivatkoztam, itt elhangzottak a Upanishadok és más szent könyvek. Ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy leüljünk, és akkor a részletekbe belemenjünk. De a felszínen látszódnak mondjuk így törésvonalak, amelyek nagyon markánsan különbséget tesznek a két felfogás között, de vannak olyan alap kiinduló pontok, amiket megragadhatunk. És pontosan ilyen a lélek létének az elfogadása, tehát az ember nem csak test. Tehát hát akár sok honfitársunk is úgy gondolja, hogy hát egyszer élünk, most vigadjunk, élvezzük az életet, aztán utána ki tudja, hogy milyen lesz. Tehát a hitetlenség ilyen értelemben a keresztényeket is fenyegeti. És azt hiszem, hogy minden embert. Tehát ezért a meggyőződésért meg kell dolgozni. Tehát amit itt elmondunk, ez szép magasztos eszme lehet, de épp azért örülök, hogy nem csak ketten beszélgetünk, hanem egy hallgatóság előtt, hogy ezt mi vállaljuk, mindannyiunknak a nézetét, felfogását, de utána mindenkinek személyesen kell döntenie, hogy merre tart. És bizony a kísértés miatt az ember választhatja a rosszat is. Reméljük szerint, hogy talán a kisebbik rosszat, nem a legnagyobb rosszat, mert a rosszban még vissza lehet térni a jóra. Tehát a megtérés az azt jelenti, hogy ugyanaz az ember tér meg, nem valami degradáltabb fokozatra jut el, hanem a halálnál, és ezt már a Ószövetségben is ugye megfogalmazták, hogy amelyik fa ahol dől, az ott marad. Tehát a jók azok, akik jót tettek, az üdvösségre mennek, a gonoszak pedig az örök kárhozatra.
Már nagyon jó vagyok, már elég megfognom a csengőt, mert akkor reagálok. Akkor kérem Sivaráma Szvámi Marádzsot, hogy mondja el, hogy szerintem mi, vagy ő milyen hasonlóságokat és különbözőségeket talált.
Azok, amik hasonlók, az, hogy igen, van egy különbség lelkek és Isten között. Ez a különbség, ez egy mennyiségi különbség. Ugyanakkor van egy egység, ami meg minőségi. Szóval különbség és egység egyszerre létezik. Egyet látunk abban, hogy a test él, mert lélek van benne, és lélek a életnek, tudatnak a forrása. És hogy ez a test, ez meg egy eszköz, amivel itt tudjuk szolgálni Istent ebbe a világba, amit ez az emberi forma használ a felszabadulásra, és végre ami egy eszköz az örök életre. Most ami itt egy pár dolgot, hogy mik azok, amik különbek a kettő szentírás szempontjából, vagy mondjuk a vallások szempontjából. Ez a szellem inkább javasolnám, hogy látni, mint az intelligencia, és hogy nem valami minősége a léleknek, a létnek, vagy a élő lény. Szóval, hogyha arról van szó, hogy mi a különbség egy kutya és egy ember között, egy embernek van egy fejlettebb intelligenciája, és a tudatja nincs annyira befolyásolva az ő testi azonosságával, van neki az a racionális kapacitás, ami nincs az állatoknak, mert korlátozott. De ez nem egy lelki azonosság, hanem inkább ez egy anyagi dolog. De a lelki minőség, a lelki cikra mind a kettőbe, Istennek a cikrája, az azonos. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez a test. Test és a testnek, a léleknek a kapcsolata. És itt is másképp közelítjük meg a dolgot, de lehet, hogyha a fogalmazásba, vagy másképp fogalmazzuk a témát, akkor nem annyira külön. Szóval ez a test, ez el fog pusztulni, és ebből lesz, vagy hamu lesz, vagy por lesz a földbe. És léleknek van teste. Vagyis mondjuk, hogy a lélek test. A léleknek a formája, hogy annak van egy test. De az nem erről az anyagi testről szól, hanem, ahogy Mihály korábban említetted, hogy ez is egy transzendentális lelki dolog. De ez már ott van a lélekben. Ez már a léleknek az örök természete. Szanszkritból ez úgy van hívva, hogy swarup. Rup jelenti, hogy forma, vagy test, és swa az megjelenti, hogy saját. Szóval amikor arról van szó, hogy akkor a lélek felszabadul, és a formát fogad, az az eredeti forma, amit ez a test, a kutyának a teste, a fának a teste fedi be, és az alapon, hogy mennyire alacsony az a tudat, akkor annyira nem hasonlít ez a test Istenheznek a testéhez, ami lehet, hogy egy másik téma.
Igen, ezt meredek.
És
az Isten szellem.
De legjobban hasonlít a léleknek a formájába. A léleknek az eredeti formája mondjuk többé-kevésbé emberi forma test. De itt csak hasonlít a kettő dolog. Hasonlít a léleknek a formája, és hasonlít ez a test, ugyanúgy, mint ez a ruhám, hasonlít az én testemnek, de csak addig, amíg a testen van. És amikor nincs a testen, akkor már nincs semmi hasonlóság. Vagy hogyha mondom, hogy egy kesztyűt felrakok a kezemre, és mozdul az ujjam, szóval hasonlít a kesztyű, de leveszed a kesztyűt, akkor se nem mozdul, és igazából még, hogyha egy szempontból hasonlít, lehet látni a komoly különbséget a kettő között. Szóval igen, van a lét, és amikor ez a kifejezés, hogy Isten egy lét, egy élőlény, mi is egybe látjuk, hogy Isten minden, minden, ami létezik, az ő, de ugyanakkor Isten egy külön személy. Ugyanakkor van egyszerre egy minden, ami látunk, nem hogy csak minden, ami élőlény, hanem minden, ami létezik, ez a szék, ez mind egyik szempontból Isten, mert ez Istennek a potenciája, energiája, és ő a tudatnak a eszenciája, de ugyanakkor ő neki van egy külön egzisztenciája mindezektől a másik dologtól, ami Istennek a személyisége, és az a személyiség létezik egy transzendentális, korláthatatlan, elképzelhetetlen formájában, ami is úgy van hívva, hogy rupa.
Ha szabad reflektálni, tehát ez az Isten anyag, ez elég nehéz elgondolni keresztény szempontból, és hogy ugyanakkor transzcendens, ami most utoljára elhangzott.
Nem anyag, lélek.
Matéria, ezt hallottam ki az előbb.
Egy transzcendentális szubstancia is.
Igen, de előtte pedig azt, hogy ő anyag is.
Nem, hogy ő mindent, amit teremtett, az az ő energiája.
Igen, de valamiképpen, hogy a szék is lehet
Isten. Igen, abból a szempontból ez is Istennek az energiája, és akkor egy perspektívben ez is Isten, de különb az ő személyiségétől.
Igen, hát ilyen gondolatok azt hiszem, hogy nem találhatók a keresztény hagyományban. Itt egy nagyon nagy cezúra van, tehát Isten a mi oldalunkról mindenképpen felfoghatatlan, láthatatlan, mindenható. Tehát ezek a jelzők azt hiszem megvannak a másik oldalon is, de hogyan és mire alkalmazzuk? Tehát Isten teremtő. Ő az, aki létrehoz valamit, magától egészen különbözőt, a szavával. Tehát legyen és lett. A teremtés könyvében olvashatjuk a hatnapos teremtés történetet, ami nem egy helyszíni riport a teremtésről, hanem sokkal inkább egy oknyomozó, egy ajtiológiai, mondjuk leképezése mindannak, hogy hogyan és miként valósult meg ez a világ, amiben már élünk. Tehát Isten vezeti az embert.
Nem csak élőlényeket teremtett Isten, hanem a világot is.
Igen, igen, és a világegyetemet. Tehát a világegyetemet. Igen. Egyébként egy ilyen indiai űreszköz most jutott el Marsra. Épp tegnap. Ha jól tudom, csak úgy mellékesen.
Hogy...
És a Voyager az meg már ki tudja, hogy hol van. Tehát az 70, nem tudom, 90-ben, amikor lőtték ki. Hogy hova megy, merre tart, de még jeleket küld. Gyorsan visszatérek, nem akarok elkalandozni arra, hogy az emberben ténylegesen van valami állati, most senki ne sértődjön meg, mert épp a 2006-os beszélgetésünk kapcsán valaki éppen tavaly nekem azt szegezte, hogy én akkor azt mondtam, hogy az ember az gondolkodó állat. Hát mondom, persze, hogy ezt mondtam, de ezt Arisztotelész mondja. Én csak idéztem őt, és valóban ugye az animal, ugye, tehát angolul is például, abban az anima van. Tehát az még nem ember. Tehát bennünk, most idézőjelben, és tényleg mondom, senki ne sértődjön meg, az állati rész, az maga a test. Ezért szükséges ez a szellemi felsőbb rész, ami egy szellemi lelket feltételez így. Tehát az, hogy valakinek van animája, az még kevés. Akkor még nem lesz igazán ember. Akkor az még nyugodtan állat, de az ember, az animal racionale, a filozófia fogalmaz így, gondolkodó állat, hát most mit csináljunk, tehát hát nézzük meg önmagunkat, tehát ezt láthatjuk, hogy az szinte tőlünk függetlenül, és egy csoda az ember, egy mikrokozmosz, az emberi test, ilyen értelemben, mert hol találunk egy olyan eszközt, vagy gépet, amit hogy bekapcsolnak, és mondjuk megy 80-90 évig. Most a szívre gondolok.
Mit szól ehhez, hogy az állatok csak testtel rendben, vagy alacsonyabb rendű lélekkel rendelkeznek?
Megmondom, hogy mit szólok valami másról. De hogyha Isten teremtette ezt a világot, akkor mi a kapcsolata ennek a világnak Istennel? Nem az ő energiája, potenciája?
Ő teremtette, de arra, hogy az ő dicsőségét sugározza. De mi az ég, a föld... De az nem lesz Isten, most az ő hatalmában áll, hogy magán valamit kívült teremtsen. Tehát felelősségre vonhatjuk, hogy miért teremtette, miből? Vagy miért így teremtette.
Miből teremtette?
Hát ex nihilo. Ez megint a keresztény tanítás, a semmiből. Tehát ez most lehet az is, hogy nem válaszoltam erre, de tulajdonképpen ez a keresztény válasz. Hogy Isten a semmiből teremt, semmiféle anyag nem áll a rendelkezésére, mert neki nem is kell.
Még ha azt mondjuk védikus szentírás mondja, hogy Isten teremtette a világot az ő személyes potenciájából, de mondjuk, hogy semmiből teremtette, de még mindig van egy kapcsolat a világgal vele, nem? Mert minek van külön a kapcsolat Istentől?
Külön áll tőle teljességgel, és Istenre mutat a világ. Tehát olyan értelemben, mint hogy anyag jön létre, vagy pedig lét jön létre, vagy élet jön létre, inkább csak tükrözi az Istennek a nagyságát, a szépségét, a természet, és hát maga az ember is. Egy valamiről nem beszéltem, ez pedig a bűn. Tehát a szellemi világban történt egy törés, erre most nem akarok kitérni, a részidőket is figyelve, hogy maga a kinyilatkozatás is csak szimbólumokban tud erről beszélni, hogy ténylegesen az embert jónak teremtette, az embert egésznek, egészségesnek teremtette, és ez a paradicsomi állapot, ami nem egy gyümölcs, vagy nem egy zöldség, hanem ez a paradaikszan, csak magyarul így fordítjuk, hogy paradicsom, tehát az a hely, az a kert, annak a kertnek a neve, ahol az ember minden probléma nélkül láthatta Istent. Ez az adottság, ez a képessége megszűnt. Meg kell küzdenie ezért az Isten tapasztalatért, ezért az Isten ismeretért, és van egy gonosz hatalom, egy gonosz erő, ami nem egy másik Isten, vagy egy második Isten, hanem ténylegesen van a természet feletti világban egy törés, a gonosz angyalok, akik viszont kísértik az embert, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják a lelki halált. Nem csak, hogy a testi halált, mert azt mindannyian megtapasztaljuk. Az eredeti isteni terv szerint az embernek nem kellett volna meghalnia, hanem egyszerűen átlép a megdicsőült formába, ami a krisztusi test, tehát a második isteni személy felvéve az emberi testet, azt meg is dicsőítette.
Csak visszalépek, és aztán befejezek ebből a ponttal, ahogy ön is mondta, hogy ez a világ, ez a tükrözése Istennek. Szóval ez egy jó példa, mert hogyha van egy tükör, és abba én tükrözök, csak akkor tükrözök, hogyha én ott vagyok. Én külön vagyok az, ami tükrözik a tükörbe, de ugyanakkor az nem létezik tőlem, és az egy szempontból én vagyok. Szóval ebből a szempontból ez a világ is tükrözi Istent, de tükrözi egy másik potenciáját, energiáját Istennek. Szóval ezt a másik téma, ugye, hogy a léleknek a minősége, és hogy a különbség az állati lélek és az ember is. Korábban is akartam ezt, vagy mondtam, hogy inkább állatoknak és embereknek, vagy más élőlének és embereknek a tudata, tudatállapota és intelligenciája az, ami különb, inkább mint a lelki minőség, legalább ez is az, amit Védikus Szentírás mindenhol említ. Miért? Mert a Védikus Szentírás nem elképzeli, hogy csak egy élet van, és egy lehetőség van nekünk, vagy tökéletességre elérni, vagy akkor örökké megyünk pokolva, vagy szenvedünk, hanem hogy Isten ad végtelenül sokat. És arra, hogy tudjon adni végtelenül sokat, ugyanaz az élőlény megy át másféle testeken, ami adja a lehetőséget nem csak tapasztalni ezt a emberi vágyakat, hanem aztán vannak magasabb bolygói vágyak, vagy amilyenféle élvezet nyílt másféle testek. És azért a lélek ugyanolyan, csak a lehetőség a lelki felszabadulásra az emberi formán alatt akkor többé-kevésbé nincs. És nekem egy kérdés lenne, hogy a Bibliában hol van ez a minősített különbség az állatok lelkének, nem testüknek, és az emberi léleknek?
A rendeltetés, hát így külön egy akár antropológia, vagy pedig hát valami paleontológia nem található a Bibliában, tehát más célra íródott.
Honnan jött ez az elképzelés, hogy nincs a Bibliában?
Hát egyszerűen a teremtésből fakad, hogy Isten a teremtést, vagyis a Földet az embernek adta, és azt mondta, hogy uralkodjatok a Föld.
Nem, mi teológia vagy filozófiát beszélünk, és mindenik elképzelésnek szükséges, hogy van egy szentírási alapja arra, hogy az mondjuk hiteles, másképp mindenki tud minden véleményt mondani, vagy kitalálni. De akkor, hogy az nincs a Bibliában, a különbség nincs szó szerint kimondva, hogy állatoknak a lelke és embereknek.
Zsoltárokban dicsőítő énekekben szerepelnek, tehát hogy akár az életükkel, vagy a létükkel dicsérik az Isten, de nem tükrözik. A tükrözés nem jó az Istenre, ilyen értelemben, tehát ha tükrözést mondtam, akkor azt hiszem, hogy nem kell állítanom, hanem ugye Isten megalkotja az állatvilágot, megalkotja a növényvilágot, de az emberbe pedig, hogyha most már képi szimbólumoknál maradunk, bele leheli az élet leheletét, tehát külön. Tehát ott tulajdonképpen valami olyasmit láttunk, hogy mint hogyha felgyűrni az inge ujját, és akkor megalkotja a föld porából az embert, és belelehelte az élet leheletét, a többinél egy szavával teremti meg ezeket, és az emberre bízza tulajdonképpen, hogy uralkodjatok az égmadár és a föld állatai fölött. Nincs az állattal párbeszéde az Istennek, csak az emberrel folytat párbeszédet. A növények és az állatvilág az az ember életét, a javát szolgálják. Tehát, de az is élő lény.
Igen.
Tehát csak az embernél van ez a részletesség, hogy belelehelte az élet leheletét, és egy másik helyen pedig azt mondja, hogy a saját szemét helyezte a szívünkbe. Ezt lehet a lelkiismerettel is fordítani. Tehát egy állatnak nincs lelkiismerete. Tehát nem hány olyan szomorú hírt hallunk, hogy egy kutya egy kis csecsemőt megtámad. Tehát ugye pedig mondhatnánk, hogy tudhatná, hogy ez nem szabad, vagy valami. Tehát az állat az ösztöne alapján él. Az ember éppen azért nagy, mert le tudja győzni a testi valóságát, vagy a testi, nem tudom, gyengeségét is, és meg tudja haladni önmagát. Tehát épp ez a szellemi adottsága. Egy állat az a beleírt program szerint, az ösztöne szerint él, ugyanez van a növényben, mint az állatban egyaránt.
Ebben... Igen, teljesen együtt látunk, itt csak inkább csak az eszenciális pont, látjuk, egyben látunk abba, hogy mennyire különbek az emberek, állatok, növények, és az ő kapacitásuk Isten megértésére. Nekünk ugye itt az álláspont volt, hogy de a különbség az nem a lélekben van, vagyis még nem a szellem, ami egy ilyen, kvázi még egy fejlettebb lelki kifejezés, hanem ez még igazából a másféle a anyagi tulajdonság és a tudatnak a fejlődése. Mennyire fejlett egy élőlénynek a tudata, mert a tudat az, ami a fő jellemi a léleknek. De hogyha jól értettem, ami akkor azt mondod, hogy közvetlenül Bibliában nincs ez sehol kifejezve, hogy egy minőségi különbség van emberi lélek és más élőlénynek.
De ez benne van. Tehát nagyon sok helyen mondom, a Zsoltárokban például, vagy hát más könyvekben, hogy kisebbé, épp csak kisebbé tetted az angyaloknál az embert. De ezt az állatról nem mondja el az Isten.
Hogy tehát kisebbre tette.
Kevéssel kisebbé teremtette az embert az angyaloknál, ugye a szellemi lényeknél. De ezt az állatokról nem mondja el.
De ott igen, de arra nincs vita, hogy kevesebb a lehetőség, nekem a kérdés, hogy kifejezi azt, hogy kevesebb a lelkük az embereknek és az állatoknak. Vagy az állatoknak, mint az embernek.
Isten megteremti, tehát most már ki is lehet következtetni akár ebből azt, hogy ő ad, akkor Pál apostolt idézem, ha tetszik, akkor éppen benne van az apostolok cselekedetei 17. fejezetben, ott, ahol Pál Athénben úgymond egy vallásközi párbeszédben vesz részt, hogy Isten teremtette az egész világot, és látom, hogy milyen vallásosak vagytok, mert az ismeretlen Istennek is szenteltek egy oltárt, de Isten nem lakik ilyen fából meg kőből épült szentélyekben, hiszen ő alkotta a mindenséget, és ő ad mindennek életet és létet. Tehát az élet, tehát lehet a léleknek a szinonimája mi esetünkben az élet, és hát a kutya is él, a macska is él, egy ló is, egy delfin, tehát annak is lehet úgy szólván, nem mondjuk, hogy van lelke, ugye? Mert az inkább egy személyes vonatkozásnak gondoljuk. De mégiscsak élő lény, és elnézést, hogy gyorsan átvágok egy másik gondolatra, hogy úgy hallottam, hogy úgy említetted, hogy Isten is élő lény. Tehát ez ki van zárva a mi esetünkben, tehát ő nem élő lény, tehát ilyen esetben. Mert megint, hogy mi van a fogalmak mögött.
Ez tehát, lehet inkább, hogy fogalmazás inkább.
Igen, de ez mondjuk keresztény szóhasználat fülét sérti egy kicsit, hiszen ő fölött el minden Tehát ő nem része ilyen értelemben
nem része.
A teremtésnek, magának a földnek, vagy az anyagnak, vagy a matériának, de ugyanakkor az ő hatalmát vagy dicsőségét hirdetik. Tehát az egek és az egész föld, az élő világ, az élő világ. Ez megint egy másik szó, hogy
nem létezik Isten.
Hogy Isten hogyan, mert a létezés az a mi tulajdonságunk. Tehát ő maga az abszolút lét, tehát mi vagyunk a létezők.
Akkor abszolútan létezik, igen, hasonló.
Tehát Isten van. Tehát ez megint csak lehet, hogy szójáték, de ugye az egzisztenciát említetted, ezt a fogalmat.
Tehát, azt hiszem, hogy itt sokan vannak, inkább, hogy használják.
Ez Istenben, ilyen értelemben, tehát az más. Tehát másképpen személy ő. Tehát bennünket ugye mégiscsak a görög, meg a nyugati filozófiának a személy használata, a személy fogalma, az meghatároz. Tehát a mi esetünkben mindig lehetőség van egy növekedésre, egy fejlődésre. Istennek erre nincs szüksége. Nincsenek olyan új ismeretek, vagy új tapasztalatok, amik őt gazdagítanák, mert ő maga a teljesség, tehát ő maga az abszolút tökéletesség.
Jó, itt ugye egyet látok. Ahogy idézted, vagy említetted Bibliát, hogy akkor csak visszajövök a léleknek, a lelkeknek a minőségére, szóval ez következve van mondatokból, de szó szerint nincs úgy kimondva, hogy a léleknek az állata külön, mint a léleknek a
tehát, embere. Hogy az állati lélek külön lenne, vagy az emberi lélek külön lenne, mint az állati
igen,
lélek.
Igen, szóval mert én azt kérdezem, mert mondjuk, hogy vagy Bhagavad Gita, Krisztus mondja, mamai vang szó dzsívalóka dzsívabhuta szanátana. Szóval itt mindegyik élőlényről, egy szintről
ugyanaz. A mi esetünkben nem. A
védikus szentírásra végtelenül is sok van, hogy igen, ugyanaz a lélek, ami van mindegyik testbe, csak a tudat állapotja változik.
Isten
ez nincs.
Létbe hívta a mindenséget, a világegyetemet, a teremtés ezt mutatja, de egyedül az embernek szánt üdvösséget. Tehát a természet is megdicsőül, az is átalakul, mert a bűnnek a nyomát magán hordja, és akkor sokszor visszakérdezünk, hogy miért engedte meg az Isten ezt, meg azt, meg amazt. Ő nem engedte meg. A gonosz nem engedte meg. Senkinek nem adott engedélyt, hogy rosszat vagy bűn cselekedjen, de mégis az előbb említett ős bűn miatt ez sajnos a mi életünket is meghatározza, és ettől a keresztség, tehát egyfajta, és ez nem lélekvándorlás, de egy újjászületés szabadít meg. És majd végső soron a feltámadás, ami egyértelművé teszi az ember rendeltetését, hogy igenis neki is, hát most én is azt a szót használom, hogy meg kell istenülni, de ez mondjuk így a keleti ortodox teológiának, misztikának is a fogalma, a teózis, tehát hogy Isten emberé lett, hogy az ember úgy szólván megistenüljön, vagyis felismerje ezt az örök rendeltetését.
Hogyha egy ilyen eszenciális, fundamentális kérdés, mint mi a lélek, hogyha ez nincs közvetlenül így kifejezve, és ezt kell kibontani, akkor honnét a Bibliába, akkor ez honnét jött ez az elképzelés, mikor jött ez meghatározva, hogy létezik ez a féle különbség?
Na most, ahogy említettem, a Biblia az nem egy szakkönyv, de mégiscsak benne van, tehát pontosan amit az előbb említettem, hogy Isten, és akkor itt most már egy kis filozófiai fogalmakat, vagy bármilyen más vallási szóhasználatot elővehetünk. A minőségi, a legminőségibb alkotása az az ember. Tehát nem az állat.
De ez hol nem van a növény. Kifejezve?
Hát a teremtés 6 napján, amikor minden nap után azt mondja, hogy jó, amit alkotott, de az embernél azt mondta, hogy nagyon jó. És az ember esetében soha nem választható el ez a szellemi adottság. Tehát már ez egy különbséget tesz az ember és az állat között. Tehát
igen, egyet látunk, hogy itt, van különbség az ember és itt, állat, csak nem látunk egyet, hogy mi a különbség, mert ez nem
az, hogy az ember szellemi lelke az üdvösségre szánt lélek, míg az állaté nem. Tehát mikor egy állat meghal, vagy pedig hát elpusztítják, nem tudom, hát most...
De ez nem közvetlenül ki van mondva, hanem ez már következtetve van.
De ez ki van mondva. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát ott nincs az állatok nem jönnek szóba, nem jönnek számításba.
Teljesen egyet rátok, de ez még mindig nem a szükségesen a lélekről szól, hanem a léleknek a kapacitásáról
az
szól.
Az Isten,
és hogy az nyilvánul az a kapacitás a testen át.
Jó, tehát akkor egy kicsit a filozófiai segédfogalmakat is be kell hozni, hogy van egy principium vitae. Tehát egy életelv, és ez működik az állatban tulajdonképpen, ez élteti őt, de ez még nem teszi őt még szellemivé. És Isten csak az embert szólítja meg, csak az emberrel folytat párbeszédet, az állattal nem. És így az embernek nem lett egy kutya a barátja, vagy egy ló, vagy egy macska, vagy nem tudom mi, az embernek csak egy ember. Hát persze a legnagyobb barátja az Isten természetesen, mert ő befogad minket az ő barátságába, és az isteni természetében részesít. Meg lesz váltva a világegyetem is, tehát megdicsőül, ezek a töredezettségek átváltoznak, de csak az embert ajándékozza meg az üdvösséggel, mert a többi az ember érdekében teremtetett, és megkapta ezt a principium vitét, az élet alapelvét, ami persze, hogy bennünk is megvan, de annál sokkal több van. Ott van a szellem az emberben, és az üdvösségre szánt, ez a személyiségünk. Egy állatnak nincs személyisége.
Hát van személyisége. Egy másféle személyisége, másképp van megnyilvánulva, nem hiszem, hogy valaki meg fogja tagadni, hogy a kutyának van egy személyisége.
Hát nincs, én megtagadom.
Van kutyád?
Nincs. Egy régi bodri kutyára emlékszem, bundás, azt hiszem az volt a neve.
Az, hogy ez a következmény, hogy ez a szellem az, ami csinál különbséget, ez nem szükségesen, ez egy spekuláció, mert másképp is lehet értelmezni, hogy miért van különbség az állatok és az emberek között, és azért ez a védikus szempontjából az fejezi ki, hogy a különbség nem a léleknek a minőségétől lehet más érte, hanem másképp is lehet értelmezni, másképp is magyarázható, hogy miért különálló az emberi test, miért csak az embereknek van a lehetőség Istent megismerni, miért az állatok, igen, őket csak az ösztönzés irányítja, és nekik nincs igazából ez a szabad akarat, vagy a szabadság, ami embereknek van, és ez különbözteti az embereket és az állatokat, de ez nem szükségesen, hogy ez kell, ez több mint egy módszeren lehet értelmezni, nem hogy ez csak a lélek, főleg amikor közvetlenül nincs kifejezve Szentírásba, hogy állatnak a léleke teljesen külön, mint az embernek a léleke. A lehetőségek más, de ezt a lehetőséget másképp lehet kifolyamatozni. Legalább ezt így magyarázza.
Az üdvösség, tehát csak az emberre vonatkozik, ezért nem volt szükséges az, hogy hát most a többinek is a összetettségét azt magyarázza. Egyszerűen a teremtés az nyilvánvalóvá teszi, hogy a világegyetem is értünk van. Tehát minden. A másik élő lény az nem személy egyszerűen. Tehát mi rendeltettünk az üdvösségre, azok bennünket segítenek. Tudom, hogy vannak szent állatok Indiában, tehát akkor nem lehetne megölni ugye egyetlen egy állatot mondjuk, vagy levágni, vagy nem tudom mi. Tehát van, akik nem esznek épp ezért húst. Tehát ugye ez is egy felfogás. Tehát az állat az nem személy a mi nézőpontunkból.
Amikor mondjuk ezt, hogy állatok nem személy, ha el kell kezdeni, hogy mi a jellemzője a személyiségnek? És nem lehet akkor mondani, hogy a szellem, hanem mert az, amit próbálunk bebizonyítani, hogy akkor mi különbözteti, mi egy személy, és mi az alapon mondjuk, hogy egy kifejezés, hogy egy ember személy, és állat meg nem személy.
Hát említetted, hogy a léleknek ugye van öntudata. De egy állatnak nincs öntudata. Tehát már itt a különbség, ez megragadható.
Van öntudata, ő tud, hogy ő létezik.
Nem. Egy állat nem reflektál önmagára. Erre csak az ember reflektál.
De az nem jelenti, hogy nem tudja, hogy nem létezik. Nem tudja egy állat, nem hogy tudja. Létezik.
Nem tudja. Nem tudja. Ez csak az ember képes erre, és ezért a homo problematikus.
Nem hiszem, hogy komolyan mondod, hogy az állat ember. Mindegyik élőlény ismeri, hogy létezik, aztán, hogy milyen mélyen megy ebbe, ő hallja magát, amikor ugat, nem? Szóval tudja, hogy létezik.
De ez nem gondolkodás. Tehát meg lehet idomítani.
Nem gondolkodásról beszélek. Én tudatról, öntudatról.
Nincs. Az állat esetében, cáfoljanak meg, hogyha ezt rosszul mondom.
Megcáfolunk.
De
más
a,
az öntudat.
A konsciencia, latin szóban talán érezzük ezt a tudást, ugye, ezt a tudatot. Csak az embernek van lelkiismerete. Tehát konsciencia egy velünk született tudás. Tehát ez a lelkiismeret, tehát ez az állatnak nincs lelkiismerete. Tehát az nyugodtan felfal egy csecsemőt, és rezenéstelen arccal.
Jó, de felfalni csecsemőt az nem bizonyíték, mert annyi emberek felfalnak csecsemőt, az nem jelenti, hogy nekik nincsen tudatuk. Most nem, én is arról veszek, én nem hiszem, hogy állatnak van az a féle szabad akarata, vagy annak a tulajdonságok, amik embereknek van, de állatok léteznek. Ő tudatosak arról, hogy léteznek, mert amikor megszúrod őket, vagy megrugod őket, vagy levágod a fát, akkor ők éreznek valamit, megléteznek.
Igen, mert az érzékeken keresztül, tehát azt ők a világgal az érzékeiken keresztül kapcsolódnak. Mi megtehetjük azt, hogy tudom én, akár, hogyha levágják a kezünket, azt Mucius C-val berakta a tűzbe a kezét, hát azt mondta, kérem, vértanú is lehetek.
Azért, mert tudatos vagy.
Igen, nem? Egy állat nem lesz vértanú. Tehát ő nem engedi magát szurkálni, hanem rögtön megharap.
De nem arról szól, hogy enged, de érez valamit, amikor megszurkál.
Az csak az érzék, az az érzéknek a szintje.
De mi az érzék?
De nem, az nem a tudaté.
Nem tudatos az érzékről?
Az nem tudatos. Nem tudatos.
Hát akkor hogy tapasztalja?
Hát az érzékeink keresztül, és ezért őt ez mozgatja. Tulajdonképpen majd, hogy nem kívülről mozgatják az állatot, de a növényt is. Ha nem kap fényt, akkor elhal. Az ember még egy börtön homályában is azt mondja, hogy én pedig ezt túlélem. Tehát akiket nem tudom, 56-ban letartóztatok.
Nem tudok reagálni fájdalomhoz, vagy egy tapasztalathoz, hogyha én nem tapasztalom azt a dolgot, hogyha én nem érzem, csak akkor, hogyha tudatos vagyok arról.
A kulcs a személy. Tehát az állat nem személy. Az ember egyedül személy. Kérdés, hogy most
szerintem ez kibékíthetetlen különbség, úgyhogy erről nem lesz érdemes tovább vitatkozni.
De ahogy értem, hogy közvetlenül ez nincs kifejezve Bibliában, ez valami következmény, ami aztán úgy ki volt véve az utolsó pár ezer éven, hogy ilyen különbség van az állatok és az emberek.
Nem volt ez összeesküvés elmélet, hanem a szentírásnak,
kell izgalmas lenni a dolog.
A szentírásnak szinte minden betűjét őrizték, tehát a zsidó testvéreink, ugye kvadrátírással nagybetűs szentírás van, ott bizony darabszámra minden betűt leszámoltak. Tehát olyan, hogy hozzátenni valamit, vagy elvenni. Tehát Jézus maga is beszél arról, aki egy jódot, egy jótát, egy
ibetűt elvesz. Egyet látok, hogy nincs változás. Mondom, hogy van értelmezve, hogy mi van mondva, az később jött ki.
Hogy később jött ki?
Hát mert közvetlenül nincs kifejezve.
A kinyilatkoztatás.
Hogy így, ilyen szavakban.
De
és embernek a lelke, állatoknak a lelke különbek.
Igen, ezt elvárod, hogy benne legyen, de nincs benne. Tehát így, mert nem az állatok a célpontja a teremtésnek, hanem maga az ember. Tehát ott az emberről van szó, az ember rendeltetéséről.
Jó, én nekem csak Bibliának a tartalmáról beszélek, szóval az nincs.
Igen, igen.
Oké. Ebben is megállapodhatunk.
Az ember üdvössége viszont nagyon-nagyon benne van, és az állatok, a növények, ez mind az embert szolgálják, hogy fennmaradjon és éljen.
Nagyszerű. Kezd jól lenni a hangulat. Úgyhogy szerintem térjünk át a következő témánkra.
Isten formájára.
Igen. Isten, a lélek eredete és kapcsolata Istennel. És most te kezdesz.
Istennek a ember és Isten kapcsolat. Hát lélek. És akkor már volt szó a lélekek, amik másféle formát fogadnak el, és ezek korábbi jegyzetek. Lélek, mint Isten minőségileg egy. Amúgy inkább szeretném mondani, hogy hasonló, mindegy, mert semmi nem teljesen ugyanolyan, mint Isten, még mondjuk lelki szempontból se. De ugyanakkor ez a örök léte a léleknek, ami örökké létezett a múltba, örök létezik a jövőbe, ez ugyanaz, mint Istennek is a örök léte. És mi vagyunk a lélek, Istennek az örök szolgája. Az, hogy mi itt vagyunk ebbe a világba, az, hogy mi találjuk magunkat ebbe a fizikai testbe, ami másképp van kifejezve, másképp szent írásokba, de itt vagyunk. Ennek az a oka, hogy mi akarjuk függetlenül élvezni magunkat, és lemondani erről a szolgálati helyzetről, és igazából élvezni magunkat, mint egy kicsi Isten, amikor független vagyunk Istentől. És a lélek, mind Isten, ugyanúgy, mint a léleknek van formája, ami bizonyít ennek a testnek is van egy formája, és amikor ez a lélek kiszáll ebből a testből, ez a test teljesen elveszi a formát. Mert nagyon eszenciálisan a lélek önmaga egy transzendentális lét, akinek van egy transzendentális formája, ami hasonlít Istennek a transzendentális formájába. Nityo nityanam, Chaitanya Chaitananam. Szóval a Chaitanas, az meg a tudat, arról korábban beszéltünk, Nitya, az jelenti, hogy örök létek között, de ő a fő. Szóval igen, van különbség, de Istennek a személyisége, a tulajdonsága, a teste, ezek mind képviselve vannak, és benne vannak mindegyik élőlénybe. A kérdés az, hogy mennyire be van fedve ez, vagy majd nem lehet mondani, hogy mennyire el van ez vesztve. És az, hogy mi itt vagyunk ebbe a világba, és főleg most itt vagyunk emberi testen, hogyha lélekekről beszélünk, és az embernek a lelke, vagyis ember, aki a lélek, akkor ez az emberi tudat adja nekünk ezt a lehetőséget megint felébreszteni a mi eredeti kapcsolatunkat Istennel, és hogyha vagy amikor valaki ezt sikeresen eléri lelki gyakorlatokon át, akkor az eredeti lelki formája megint megnyilvánul. Az az eredeti lelki forma, az nem ez az anyag, nem hasonlít ehhez az anyagi szempont, ehhez az anyagi testhez. Annak van ugyanúgy, mint a kesztyű, szóval a kesztyű hasonlít a kezemhez, de ugyanakkor nem teljesen ugyanolyan, és nem teljesen ugyanúgy néz ki. Más szubstanciából van, és ugyanakkor persze másképp mozdul, és amikor meg a kesztyűt leveszem, akkor meg teljesen életlen. De a léleknek van egy forma. Mert ebbe a formába ugyanúgy, mint így, hogy szolgáljuk Istent, mi szolgáljuk Istent a mi érzékünkkel, a testünkkel, a tettünkkel, hasonlóan a felszabadulás szint, amikor visszamegyünk Istenhez, mondjuk a lelki világba, vagy mennybe, ott is arra, hogy legyen kapcsolat, és azt hiszem, hogy itt egyet látunk, hogy a kapcsolat lelkek és Isten között a szeretet, arra, hogy tudjuk kifejezni ezt a szeretetet, arra van eszköz. És az az eszköz, ez nyilvánul át érzékekkel, hogy mi tudjuk Istent szolgálni, hogy így, akkor ugyanúgy ott. Szóval lélek és Isten jelenti, hogy Isten egy transzendentális személy, amit lehet, hogy a szók másképp vannak kifogalmazva, vagy jelentenek más dolgot, de eszenciálisan azt jelenti, hogy ő is egy végtelenül hatalmas, tudatos élő lény, akinek van egy formája, egy transzendentális formája, ugyanúgy, mint a lélek. És akkor az azt jelenti, hogy tökéletesség azt jelenti, hogy igen, a lélek elfogadja azt az eredeti lelki formáját, amivel át akkor tudja örökké szeretetbe szolgálni Istent.
Köszönjük.
Elnézést, nem akarok a szavakkal, hogy is mondjam, küzdelmet folytatni, de más a transzcendentális és más a transzcendens. Tehát Isten transzcendens inkább, mint transzcendentális. Jó? A lélek és az Isten kapcsolata természetesen elválaszthatatlan, És ahogy említetted, hogy a lélek Isten. Most ez nálunk, ez elképzelhetetlen, mert az ember teremtmény. Tehát a teremtő és a teremtmény, az két külön szint. Két külön szint. Tehát ebben már egy óriási különbség van. És a teremtmények között is vannak fokozatok. Hát épp ezért nem beszél az állatnak a lelkéről, mert ilyen értelemben nincs. Hanem csak egy élet elve van. Úgy, hogy egy növénynek, egy állatnak is. A léleknek, a lélek viszont örök. Tehát az Isten teremti, ahogy említettem, ugye a születéssel jövünk a világra, de a lelket nem a szülők adják. Azt minden egyes alkalommal az Isten hozza létre. Hát amikor provokálják Istent a szülők, akkor létrehozza. Ez most a Lombik bébinek is van lelke természetesen, tehát az is ember. És a lélek pedig, ami az ugyanígy elhangzott, hogy a lélek formája lehet a test, valóban. Lehet ez egy hordozó közeg is, ugye? Épp volt olyan keleti hagyomány, amely rossznak tekintette a testet, amit el kell pusztítani, abból semmi jó nem származhat. Isten viszont felemelte azzal, hogy ő maga vette fel, ugye Jézus Krisztusban. Tehát a kereszténységben soha nem szabad arról elfeledkezni, hogy ez az Isten eljött hozzánk. És épp ő nyilatkoztatta ki, ami üdvösségünk érdekében szükséges. Ezért nem szólt külön az esetleges állat lelkéről, mert az nincs is. Tehát arról nem is kellett, hogy beszéljen. Ő az emberhez szólt. És az már csak következmény, hogy a környezetét is az ember megbecsüli. De nem tartja Istennek. Az mind eszköz. Az csak, akkor én is visszatérek ez a szóhoz, tükrözheti Isten dicsőségét, de nagyon töredékesen. Tehát az embertől várja el Isten és a lelkétől végső soron, hogy feleljen meg annak a méltóságnak, amit ő a szívébe helyezett, vagyis, hogy mint egy önmagát idézőjelbe téve, önmagát helyezte, ugye, hogy a Ószövetség másfél, a Jézus Sirákfia könyvében szerepel, ott is a 17. fejezetben éppenséggel, hogy mint egy az ő szemét helyezte a szívükbe, hogy az ember ne maradjon egyedül, és ez esetben a lelkiismeret az Istennek az üzenete, az Istennek a követe, az Istennek a hangja bennünk, amely egyszerűen egy erkölcsi imperatívus, ami azt mondja, hogy tedd a jót, és kerüld a rosszat, és ez benne van minden emberben. A kristen tudatú hívőkben is benne van, az animista vallásosságot követők, akkor iszlám, kereszténységben is ott van. Tehát minden emberben, független az, hogy ember, eleve van egy iránytű önmagában, és ez a sajátos lélek, hogy így fogalmazzak, ez a szellemi lélek, aminek a célja az, hogy az Istennel találkozzon. Tehát a végső az Istenhez való visszaérkezés. Tehát ezért Isten és a lélek kapcsolata mindenképpen az, hogy most már az ember kapcsolatára térnék át, felismerje, hogy teremtmény, hát nem Isten, mert akkor az Isten akkor az élet egy jelző, ez esetben, hogyha így mégiscsak jól értem, hogy mire gondol a kristen tudatú felfogás, de itt ez a szó az ember esetében nem jön elő, mert azért ő megmarad embernek, viszont mint egy beleöltözködik most már abba, nevezetesen egy Jézus Krisztusba, aki felvette ezt az emberi természetet, megszentelte, és csak is általa van útunk az Atyához, a Szent Háromság első személyéhez, mégpedig a harmadikban, a lélekben, tehát itt titkok, misztériumok fornak egybe, és most nem trinitológiát szeretnék elmondani, de végső soron a három személy mégiscsak egy. Tehát a lélek kapcsolatban állhat eme személyekkel, és így bontakozik ki az üdvössége. A földi életében ez a tökéletesség töredékesen valósul meg, épp a bűn miatt. És még azok is, akik megkeresztelkedtek, tehát mondjuk az első eredeti bűnnek mondjuk a hatását azt önmagukban ugye a keresztség és a kegyelem által megszüntették, mégis a bűnre való hajlam ott marad. Tehát, és a léleknek a célja az emberi szellemnek, a szellemi léleknek, hogy erre a tökéletességre, erre törekedjék, vagyis az üdvösségre, és hát ehhez kell egy erkölcsös élet, tehát így önmagában, hogy lélek, csak úgy, az nincs, hanem mindig is egy testi vonatkozásban, ahogy említettem, az örök életben is ez a test feltámad. Hogy milyen formában, azt pontosan nem tudjuk, de először meg kell halni, és utána történik majd a feltámadás. Ez a léleknek a végsősorban a megistenülése, de ezáltal nem lesz Isten, hanem egy megdicsőült lélek.
Köszönjük.
Azért, mert egy másik témán vagyok, akkor mennék vissza a különbség, az, hogy az egység állat lélek, ember lélek. És pont ez a azt hiszem, hogy ott egyet látunk ebben, hogy a célunk visszamenni Istenhez. Ez nincs vita. Aztán, hogy mit jelent visszamenni, és hogy mit jelent Isten, akkor ott, amiben én is látok, hogy nagyon más szótárunk van terminológiában, és azok miatt jönnek fel olyanféle nehézségek, amik lehet, hogy nincsenek, hogyha igazából részletesen meg lehet beszélni, hogy igazából mit jelent ez a szó neked, mit jelent ez a szó nekem, és mert más jelent ugyanaz a dolog. Mert korábban volt szó, tettem, hogy forma, amikor feltámadásról van szó, akkor védikus szentírás ezt úgy fogalmazza, hogy feltámadás végre jelenti, hogy valaki eléri a eredeti lelki formáját.
De sokszoros fokozatokon keresztül, ugye?
Sokszoros. Hát azon függ, egyénin függ, lehet, hogy egy élet, de lehet, hogy sok élet. És nem is csak, hogy az állati, de lehet, hogy az emberi élet, az nem csak rögtön egy életen át sikerül. Ugyanúgy, mint szóval az a elképzelés, hogy kereszténységnek akkor van egy lehetőség egy életbe, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Hanem akkor védikus szempont mondja, hogyha nem sikerül egy az életbe, az alapon, hogy mi az ő karmája, mi az ő tette, akkor kap következő lehetőséget, és következő lehetőséget. Hát végre itt van a világban. Aztán, hogy élvez avval a lehetőséggel, vagy nem, az a szabad akarata, az az ő elképzelése. De amikor eléri, akkor a lélek, igen, eléri ezt a felemelt szintet, a tökéletes szintet.
Akár egy állati formában, nem? Mert ebből az következik.
Eredeti forma, ami
egy... Egy állati formában. Akár egy állati formában.
És elérheti a tökéletességet.
Hogy a lélek elér egy állati formában.
Ezt kérdezem, igen, igen.
Vannak a mennybe állatok is, azok is tökéletes élőlények. Hogy másképp, hogyha csak elképzeljük, hogy a menny egy felhő, és akkor ott csak emberi formák vannak, de akkor nem lenne a mennyi világban, vagy a lelki világban az a változatosság, amit találunk itt ebbe a világban. Szóval, hogyha megint a tükör példa, szóval ez a világ egy tükrözés lelkinek, nem csak Istennek, nem csak a személyisége vagy a hatalomjáról, hanem igazából az ő eredeti, örök lakhelyéről, ahol ott is vannak, de inkább nem az a eszenciás, mert az se egy olyan állati test, mint ahogy így képzeljük el, ugyanúgy, mint embereknek se ugyanolyan a test, és azt hiszem ott is együtt látunk, hogy az emberi test nem itt, nem olyan, mint a feltámadásnál. Ott is egy...
Igen, de ezzel a ponton csak azért hadd vágjak közbe, hogy itt mondjuk keresztény szempontból egy olyan oldalút indult el, ami, hogy az állatok is ott fönt vannak, hogy érzél be, most hol van a fönt, hol van a lent. Tehát egy szellemi világban, tehát a megdicsült világ, az egy szellemi világ lesz.
Igen, és szellemi, mindenki szellemi. A fák, az állatok, a kövek, minden. mert ott minden szellemből létezik.
Igen, de az üdvösség, tehát a keresztény szempontból csak az emberre vonatkozik. Tehát szóval nem, nem, nem az állatra.
Léteznek. Mi a tájkép a megvilágnak?
Azt hiszem, itt talán az a kulcspont, hogy Mihály arra gondol, hogy visszamenni a mi szóhasználatunkkal, visszamenni a lelkivilágba, állatok is tudnak-e állati testben?
Állatok nem tudnak. Csak emberek tudnak. Csak emberek tudnak, mert csak az emberben van az a lehetőség, amit már nagyon részletesen és szépen kifejeztél, szóval nincsenek állatoknak az a lehetőség, hogy nincs valami nagyon különleges esemény, ami Istennek a kegyéből történik, de másképp csak emberi formából lehet, és ez a különlegessége az emberi formának. De a téma az, hogy aztán, hogy a lelki világban léteznek más élőlények, mint emberi forma, akkor igen a válasz, hogy vannak. De azok nem, hogy állatokból lettek állatok, hanem emberek úgy akarják szolgálni Istent, mint valami másféle formába.
Hát itt azért radikális különbség van, és hozzá kell tenni azt, hogy ez az ember megváltásra szorul. Tehát az ember megváltásra szorul, és itt van egy üdvözítő, van egy megváltó, aki eljött, és pontosan bemutatta előttünk a hiteles emberi életet, hogy mi az, ami kedves az Isten előtt. Ezt Jézus Krisztuson keresztül tette meg. Vannak fokozatok, de végső soron egyetlen üdvözítő van, ez a kereszténység tanítása. Tehát nincs más név az ég alatt, amelyben üdvözülhetnénk. Vallásosan lehet élni, tehát ez nincs kizárva. Pál apostol is megdicsérte a vallásos embereket. És ez most nem egy vallási, hát nem is tudom, akár felsőbbrendűség, vagy valami gőg, vagy nem tudom, ilyesmi mondatja velem, hanem egyszerűen a kinyilatkoztatásnak ez a tanítása, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Nem csak a keresztények. Hoppá! Tehát azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és ő neki van módja arra, általunk nem ismert úton, módon, hogy üdvözítse azokat is, akik esetleg nem keresztények. Tehát ez a kettő, ez nincs kizárva. Tehát, de a tanításnak a tisztasága, a depozitum fidei, a hitnek a letéteménye, hát az a kinyilatkoztatás óta az változatlan.
Akkor a nem keresztények is érik el Isten.
Persze, ők is Isten teremtményei.
Igen. Visszajövök, mi a tájképe mennyinek? Hogy néz ki?
Drága mester!
Hogy néz ki a lelki világ? Mert...
Hát erre mondta Jézus Nikodémusnak, hogy hát itt szükséges egy másfajta szemlélet, egy másfajta látás. Mert ő azt kérdezte, hogyan születhet valaki újjá, menje vissza anyja méhébe. Tehát nem a földi fogalmakkal kell, jó lehet, Istenről is csak emberi fogalmakkal tudunk beszélni, de nem azt kell elképzelni, hogy ami itt van, az annak a tükörképe, az egyáltalán nem. Tehát az a ganz anderes, az egészen más, ami majd ott lesz. Pál apostol erről azt mondta, hogy szem nem látta.
Mi lesz ott?
Szem nem látta. Na, ez az. Szem nem látta. Fül nem hallotta. Emberi értelem fel nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. És itt van egy másik fogalom, tehát a szeretet. És a keresztény Istennek ez az új neve. Tehát ha tetszik, akkor mégiscsak van neve, hogy Isten a szeretet. Tehát ott egy kiteljesedés lesz, de nem lesznek pálmafák és nem legyezővel. Tehát ott ez rossz a hasonlat is, tehát vagy pedig hát valakinek ez esetleg szimpatikus, de nem erre kell gondolni, amikor akár az üdvösségre, vagy úgy szóval a paradicsomra gondolunk, hanem az Istennel való kapcsolat, az az ő természetében való részesülés.
Oké, de mi az, amit készített Isten? Szóval azt mondod, hogy készített.
Igen.
Mit készített? És ez igaz, hogy ezekkel a szemekkel nem lehet látni, nem lehet hallani, ezzel a korlátozott intelligenciával nem tudjuk kitalálni, mert a lelki dolog az túl van az anyagi spekuláción. De ha Isten megmondja, hogy mit készített, és hogy ő megmondja, hogy vannak pálmafák, és van tájkép, akkor abban mit csinálunk? Mert mondjuk a védikus szentírás nagyon részletesen pont megmagyarázza arra, hogy adja embereknek egy képet, hát most hova fognak menni? Mert általában, hogyha mész valahová utazni, akkor akarod tudni, hogy mi lesz ott, hogy az igazából egy jobb dolog, mint itt. Szóval most ott van valami, és hogyha van valami, az mi, de hogyha nincs az magyarázva a kereszténységgel, vagy Bibliába, az, hogy anyagilag nem olyan, mint az anyag, és nem olyan, mint az anyagi világ, az teljesen egyértelmű. De ugyanakkor, akkor mi?
Hát ezt nagyon egyszerűen az Istennel való létnek lehetne megfogalmazni, ami, ahogy említettem, tehát szem nem látta ezt előre, föl nem hallotta, emberi szívbe fel nem hatolt. Dadogva tudunk beszélni erről. És ahogy Pál apostol mondja, hogy a Szentlélek tanít bennünket pontosan erre, szavakba ki nem fejezhető sóhajtozásokkal. Tehát azt hiszem, hogy itt a képek is korlátoznak bennünket.
Tehát van egy... Biblia kifejezze, hogy mi, vagy csak ez a kifejezés, hogy...
Örök életnek nevezi, örök életnek. Tehát az élet a legnagyobb kincs, ugye?
Igen.
Tehát,
de milyen ez az élet?
Ebből most nem akarok újból visszatérni a régi dolgokra, hogy az állatok is részesülnek, mint a principium VT alapján, de az ember pedig eminens módon részesül ebben, mert mondom, ő ezt tudatosítja is, és azonosítja is önmagát, mint élő lényt.
Szóval tehát, nekem a kérdés, hogy ott lehet valamit megkülönböztetni Istenből, vagy amikor visszamegyünk Istenhez, az azt jelenti, hogy mi elmerülünk Istennek a létébe, és nem látunk különbséget egymás között, vagy Isten és mi közöttünk. Szóval itt egy személytelen világról beszélünk, vagy ott beszélünk, hát csak használom ezt a szót.
De nagyon örülök, hogy ezt említetted, mert nem személytelen világról beszélünk. Éppen egy személyes világról.
Na,
viszont még ezt megelőzőleg még csak annyit szerettem volna mondani, hogy hát itt most pontosan arról beszélünk, a minket átölelő valóságról. Hát erről nem is beszélhetnénk tulajdonképpen. Itt a legnagyobb dolog az lenne, ha csöndben lennénk. Tehát én se kávéztem együtt a Szent Háromsággal, hanem hát dadogva az ember mond egy-két dolgot, de ez nem közelíti meg őt. Tehát ez az érdekes. És van a ókeresztény keleti hagyományban egy úgynevezett apofatikus teológia, hogy Istenről nem azt kell állítanunk, hogy ami ő, hanem valójában ami nem ő. Tehát ő úgy, nem úgy szép, nem úgy nagy, nem úgy szent, ahogy mi mondjuk, hanem sokkal jobban, tehát felfokozottabb módon, de azt már nem tudjuk elképzelni. Tehát Istenről jobb hallgatni tulajdonképpen, mert hogyha kimondom, az már eleve egy kicsit lefokozzuk akkor őt, mert ő annál sokkal, de sokkal nagyobb.
Igen, ez is védikus szentírás használása, kifelejtés, néti-néti. Nem ilyen, nem olyan. De aztán mondja, hogy valamilyen.
Mert az emberi szó erre képtelen.
Tehát de Istennek azért... a szava nem képtelen.
De hol van az Isten szava?
A Szentírásban.
Jó, de a Szentírást emberek jegyezték le, sugalmazott módon, de az is, abban is ott van az emberi szó. Tehát mint a megtestesülés, tehát hasonló, Isten felvette az emberi törékeny természetet. Ugyanígy a Szentírásban is, ráadásul az Ószövetségben, hát nagyon sok olyan van, ami nem a teljesség. Azt az Új Szövetség hozza el, azt
de
Jézus
Krisztus.
De hogy
van Szentírásban az, ami nem teljes? Vagy nem tökéletes. Szentírás az Istennek a szava, Istennek a szavát, csak tökéletes emberek írhatják le, másképp akkor, hát legalább nekünk ez a meghatározás Szentírásnak, hogyha nem tökéletes emberekben, akikben van hiba, akkor igen, lesz hiány, de akkor nem képviselik Isten.
Igen, de mi mondjuk azt, hogy ez Szentírás. Tehát az egész a Szentírás. De különbséget teszünk a tekintetben, hogy mi a kinyilatkoztatás, az pedig arra vonatkozik, ami az üdvösségünkre szolgál. Tehát nagyon sok olyan téma van az Ószövetségben főleg, ami nem tartozik a kinyilatkoztatáshoz. De ott van a Bibliában, tehát Szentírás. Tehát az nekünk számunkra a szent, de nagyon sok erőszakosság...
Kérdezni, csak meghatározott, hogy most mit jelentnek ezzel a kinyilatkoztatás a Szentírás?
Hát ez pontosan ezt, amit említettem, hogy ami az üdvösségünk érdekében benne van. Tehát, hogyha már egy állatra kell utalni, akkor ugye az is ott benne, hogy Tóbiás könyvében, hogy a kutya ment utánuk. Hát ez nem kinyilatkoztatás, mert ez nem érinti az én üdvösségemet. De például a jövendőlés, hogy hol születik meg a Messiás, milyen formában jön el, hogy szenvedni fog, hogy megölik, de harmadnapra feltámad, hát ez nagy mértékben érinti az üdvösségemet, jó, és mindannyiunknak az üdvösségét.
Itt is van egy, akkor itt van egy eszenciális különbség, hogy Vaisnavok, és hát nem is csak Vaisnavok, csak mindenki védikus hívő, ő nekik az elképzelés, hogy Szentírás az apurusaja, Purusha az jelenti, hogy ember, és a Purusha az, hogy nem emberi, nem közönséges, ne, és minden szó, minden betű Szentírásban releváns, és tökéletes, nincs benne hiba. Ha emberek beleraktak hibát, akkor az már igazából nem a Szentírás az eredet, de Szentírás az Istennek a szava, és akkor Isten tud hozzánk kommunikálni, hogy pont az, hogy miről szól a lelki világ, és minden más dolgok, ami igen, túl van a mi tapasztalatunkon, mert most nem csak arról van szó, hanem annyiféle más dolog. Mi a lélek? Szóval a lélek is egy transzendens dolog, transzendentális dolog, ami különbettől a testtől, és ami racionálisan, empirikus módszeren nem tudjuk megérteni annak mind a tulajdonságát, hogyha ez nem jön egy magasabb szintről, és megvan nekünk magyarázva tökéletesen.
Igen. De a mondjuk így a zsidó keresztény felfogásban van egy fokozatosság. Tehát Isten fokozatosan, mint egy jó édesanyja vagy egy pedagógus vezeti a népét. Nem azonnal mondja el például a test feltámadását, az majd csak egy végsőbb korszakban, amikor már be tudja azt fogadni és érettebb lesz. És a teljességet, tehát a proféták azok mind jövendőltek előre. Mikor eljött Jézus Krisztus, akkor már ő volt a proféta, tehát tulajdonképpen ő be is teljesítette mindazt, amit róla mondtak.
Igen, ez úgy van, és azt hiszem itt is együtt látunk, hogy Szentírás nem egyben mindent megmond, hanem fokozatosan viszi előre embereknek a tudását és a tudatát, ugyanúgy, mint iskolába is, először van, ugye, általános iskola, középiskola, egyetem, stb. De minden, amit tanulok általános iskolában, az igaz. És ugyanaz, amit tanulok középiskolába vagy egyetembe, az igaz. Lehet, hogy nem ugyanolyan szintű igazság, és nem, hogy nem a teljes képe, számolás nem képviseli minden aspektusát a matematikának, stb., de igaz.
Még egyszer mondom, itt különbséget teszünk a kinyilatkoztatott igazság között, és az, hogy az éppen a Szentírásban is benne van. Tehát ott vannak háborúságok. Van az, hogy ígyd ki ezt meg ezt a népet. Tehát az ugyanakkor ott van a ne ő parancs. Vagy Jézusnak utána tényleg az, hogy aki fegyvert fog, fegyver által vész el. És inkább szeresd ellenségedet. Tehát az Ószövetségben az volt, hogy szemet szemért, fogad fogért. Tehát ez a retribúció, vagy ez a ugyanaz vissza, ez a keresztény nézőpontból megváltozott. Nagyon gyökeresen. Tehát inkább szenved el úgy szólván, hogyha méltatlanul, igazságtalanul bánnak veled. Mert nem ez lesz a te végső hazád a föld, hanem majd az örök élet. És hát fontos, hogy a hitért történjék minden.
Jó, ez egy ilyen kardinális dolog, hogy mi a szerepje igazából, és hogy ki értékeli, vagy hogy értelmezzük meg a Szentírásnak a hivatalosságát, vagy jelentőségét. Mert hogy végre ne legyünk eklektikusok, hogy valamit kiválasztunk, és valamit nem, vagy valami relatív, és valami abszolút. Még hogyha vannak dolgok, amik relatív témákhol kapcsolódnak, vagy nem tudom, mint van az Ayurveda, ami csak végre gyógyításról van szó, ami nem kapcsolódik, nem direkt jelenti a felszabadulást, de ugyanakkor minden, ami ott van, az akkor az helyes vagy tökéletes. De ezen kívül, hogyha visszamegyünk, hogy igazából mi az, ami Isten, ami az tény, hogy mi nem tudjuk elképzelni önmagunktól, de hogyha Isten kommunikál nekünk Szentírásba, és magyarázza, hogy igen, a lelki világ az nem, hogy hasonlít ehhez a világhoz, ez a világ hasonlít ahhoz a világhoz. Hasonlít abban a világhoz, hogy ott van forma, ott van személyiség, ott van mozdulat, ott vannak viszonyok, személyek között, Isten és lélek, lelkek és lelkek között, de egy elképzelhetetlen és teljesen más helyzet, mint itt, mint hogyha azt mondjuk, hogy itt emberek szeretet nélkül élnek, vagy nagyon minimális az a szeretet, ott meg a kép, a létnek a tüzelője az a szeretet, és főleg Istennel együtt is. De hogy van változatosság, mint ahogy itt is tapasztalunk változatosságot. Szóval, hogy a teremtés nem lehet kevesebb, mint a teremtő.
Hadd térek vissza még egy másik gondolatodra, amikor azt mondtad, hogy hát vagy sikerül, vagy nem, tehát hogy vagy ide, vagy oda. Keresztény felfogásban, és itt a keresztények is különböznek, akár a predestináció, hogyha vesszük protestáns elképzeléssel, akik kevesebb teret engednek a szabad akaratnak, hogy az már eleve el van döntve, hogy kiből mi lesz, vagy hogy lesz, azért van felelősség. Tehát, hogy az életünkért felelősséggel tartozunk majd. Ugye, és épp a felnőtt embernek lenne az a sajátja, hogy felelős a szavaiért, a tetteiért, az arcáért, tehát minden, az egész lényéért. És hát emögött egy erkölcsi törvénynek kell meghúzódnia. Tehát, hogyha ez nincs, akkor maga az ember esik szét voltak éppen. Tehát a sorsunk az, hogy megszülettünk, Isten akkor megteremtette a halhatatlan örök lelkünket, ami mindenképpen megmarad, és a testünk is mindenképpen feltámad, de nem úgy látja a kereszténység, hogy most ez nem sikerült, vagy valami sikerült, hanem az ember felelős a tetteiért, és annak a következményét vállalnia kell. Most ez nem egy fenyegetés, hanem ténylegesen egy ráébresztése annak, hogy mindenki vegye komolyan az életét, és ne játszon vele, hogy hát ez akkor nem jött össze, vagy ilyen pestésen szó.
Ebben egyet látok. Hadd kérdezzem egy kérdést, mert kereszténység, vagy te elfogadod, hogy mondjuk a védikus szentírás hiteles, és azt követni vissza, és az Istennek a szava, és azt követni vissza lehet menni Istenhez.
Úgy válaszolok erre, amit már szerettem volna az előbb is mondani, hogy legalábbis a Római Katolikus Egyházban van egy tanítóhivatal. Tehát nem bízzák az egyénre, hogy te mit gondolsz erről, vagy arról, vagy amarról, vagy mi erről a te véleményed, hanem ahogy Jézus kiválasztotta a 12 apostolt, és nektek adatot, hogy hordozzátok és vigyétek és őrizzétek az evangéliumot. Ezért ez intézményesült a püspök, végső soron a pápa szerepében, aki a hit és az erkölcs dolgaiért felelős. Tehát, hogyha ott van valami elmozdulás, akkor szól. Ezért voltak a zsinatok, ezért voltak szükségszerűen bizonyos elítélések, de azok nem a másik ember megvetését célozták, hanem inkább a keresztény hívőknek a segítését, támogatását, hogy ne tévejedjenek el. Tehát a mi esetünkben van egy tanítóhivatal, egy magisztérium, amely a hit igazságát, a hit tisztaságát azt hordozza. Én itt most nem hasonlítanám össze a kettőt,
de akkor
és még azt sem mondanám, hogy abban nincs semmi, vagy ne haragudj, hogy így fogalmazok, de ténylegesen nagyon sok szép és jó és igaz dolog van. Ténylegesen ebben.
Sok szép és jó, de a teljesség, valóság,
vagy a teljességet Krisztus hozta el. Tehát nincs két Isten például ilyen értelemben.
Nem, nincs két Isten.
Hanem szóval egy Isten van, ő elküldte a fiát hozzánk, aki emberé lett, és ide mindenkinek tulajdonképpen el kell jutnia. Most ezt mikor és hogy teszi meg, ezt nem mi fogjuk megállapítani. Vagy nem én fogom ezt előírni.
Akkor a teljesség azt jelenti, hogy a védikus szentírás nem teljesen képviseli a valóságot és Isten képét? Nem.
Erről nem akarok nyilatkozni így. Én azt mondom, hogy Krisztus a teljesség. Krisztus a teljesség. És az egyház, a II. Vatikáni zsinat számunkra egy nagyon döntő olyan tanácskozás volt, ahol először jöttek elő a vallások. Mert korábban hát egy kicsit negligálták a többi vallást.
De hogyha arra visszamehetünk, pardon, hogy azt mondod, hogy ez a teljesség, de te mi alapon alapítod azt, hogy ez a teljesség? Mert ez a te bizalmad.
Még egyszer mondom, hogy nálunk van a tanítóhivatal, és Jézus, tehát amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennybe is, hit és erkölcs dolgában tévedhetetlenséget biztosított az egyházának és az egyház vezetőjének.
Igen, szóval mi abban nem vitázunk, de ez te a meggyőzésed, de ennek más, mint a bizalom, hogy ez a tanhivatal, és hogy a kereszténység tökéletes, nincs semmi több bizonyíték vagy ok, mint hogyha egy olyan ezt azt mondom, zsidóságról, iszlámról, vagy Krisna tudatról. Szóval ez meggyőzés. Te erről vagy meggyőzés,
nem? Ez a felfogás. Krisztus azzal is mondjuk igazolta az ő istenségét, hogy feltámadt és visszatért, és megmutatta önmagát az általa kiválasztott apostoloknak, tehát az én hitem apostoli. Tehát én szeretném látni Jézus Krisztust, de még egy testi szemeimmel nem láttam.
Jó, de az én hitem is apostoli, az úgy van hívva, hogy parampara, és ugyanúgy Krisna megnyilvánította a saját testét, és minden másféle dolog. Szóval eszenciálisan ez nem különzik, neked van egy hitted, nekem van egy hittem, és nincs semmi több a bizalom a kereszténységnek, hogy mondani, hogy ez teljes, mert az egész dolog azon függ, hogy mi az az alapvető hit.
De ezt a teljességet nem úgy mondja, hogy hát na, akkor a többi az nem számít.
Nem mondom, nem számít, de nem teljes.
Hanem jöjjetek hozzá mindnyájan, ezt kéri Jézus. Tehát ez egy olyan kritérium.
De akkor mit csinálok én, amiből... amikor Krisna mond, hogy mámékam saranam braja, az azt mondja, hogy jöjjetek hozzám. Ugyanez, Krisztus mondja, jöjjön hozzá.
Krisztus nem tudom, mondja, hogy négyszer közt kellene folytatni a diszkusziót, vagy pedig így ennyire nyíltan, mert teljesen távol áll tőlem az, hogy akár kategorizáljam, vagy minősítsem a vallásokat. Éppen ellenkezőleg, hát most jelent meg egy könyvecském erről, hogy hidak a vallások felé. Tehát a kereszténység az igenis odafigyel, és hát nagyon sok értékes van, hát akár ez a beszélgetés, vagy azok a barátságok, vagy tekintetek, amik hát lehet, hogy egyedül vagyok itt keresztény, de engem se semmisítenek itt meg, hát még vizet is kapok. És aki egy pohár vizet, Jézust idézem, aki egy pohár vizet ad nektek, akkor az higgye, hogy hát ő is üdvözülhet.
Jó, én nem ebbe a irányba akartam elindulni, hogy most hasonlítani, és nem, én nem hasonlítom, te az, aki hasonlítod a vallásokat.
Nem én, tehát az én az furcsa lenne.
Hát amit képvisel, de nekem a pontom az volt, hogy ha mondjuk elvileg a védikus szentírás véletlenül hiteles lenne, és hogy a teljes képét
adja Istennek.
Legalább abból a szempontból teljes, hogy akkor többet mond, hogy pont az, hogy miről szól igazából. Szóval van-e ottan tájkép, milyen a tájkép, mit csinál Isten, mert részletesen le van írva, én csak az alapon mondom, hogy ezt követem, amit említettél, hogy nem lehet látni, nem lehet hallani, nem lehet elképzelni, teljesen együtt látjuk, de Isten kommunikálja. Szóval ez a teljes információ megvan, nagyon-nagyon részletesen, Srimad Bhagavatam, Puránák és más apostoloknak a tanításaiba, hogy pont hová fogunk menni, mi az, amit készített el nekünk Isten. Ez akkor ezt a teljesebb kifejezés, vagy ez csak egyáltalán nem hihető, hogy ez most valami más?
Hát nehéz helyzetben vagyok a kereszténység oldaláról. De tehát itt mindennek egyfelé kell irányulnia. Az egyfelé. Tehát ez lehet, hogy az egyszerűség, a letisztultság, és tehát a kereszténységnek, tehát most ténylegesen, de akkor lehet, hogy ugyanezt elmondod a másik oldalról, tehát a tételein, tehát ami a Új Szövetségben, főképp az evangéliumban megőrződött, tehát azon 2000 éve nem kellett változtatni, most lehet, hogy hozzáteszel több ezer évet a másik oldalról, de azért látod, a különbségek az előbb előjöttek. Tehát a lélek felfogásban mégis van különbség, ezek szerint a személy felfogásban is van, akkor az üdvösség elérésében is van, hiszen a lélekvágyforrásban a kereszténység nem hisz.
Lehet, hogy nekünk van különbség, de lehet, hogy az eredetileg a Szentírásban nincs különbség. És a két és hogy értelmezik. Mind ahogy korábban visszajöttem, hogy ez igazából egy értelmezés, hogy az állatnak a lélekkel különb az emberek. Ez nincs szó szerint úgy kimondva a Bibliában. Úgy szó szerint, mint ahogy én mondom. Lehet, hogy másképp
van. Mert nem ezzel foglalkozik nálatok. Úgy látszik, ez egy döntőbb kérdés, és akkor ezt így hiába keresed nálunk, mert persze, ez lehet egy kifogás is, vagy egy ilyen kártyalap, de itt az ember a döntő, és így az állatok, tehát ezek a mellékesek.
Ez csak arról van szó, hogy kezdünk avval, hogy ki vagyunk mi, ez az alapvető fundamentális kérdés, és hogy megalapozni, hogy mi a léleknek a tulajdonsága. Aztán, hogyha ez nem részletezve van, akkor az lehet, hogy egy másik téma. De hogyha...
Mert az állatnál olyan értelemben nem beszélhetünk lélekről, ahogy az embernél.
De nem azért hoztam itt most csak a Szentírásról.
Ismétlem magam. Sajnos.
Hoztam azt fel, hogy a védikus Szentírás, vagy mondjuk Srimad Bhagavatam, ami a gyümölcse mindegyik szentírásnak sok-sok fejezeten át adja ezt az információt, hogy milyen a lelki világ. Ez a keresztényeknek van valami értelme? Tudnak ebből használni, vagy tanulni valamit?
A vallásosság az mindenképpen...
Nem, erről a tájképről.
Ezt nem akarom részlet minősíteni, vagy nem tudom, semmiféle jelzővel illetni, mert ez ezzel nem foglalkozik. Viszont, és ez megint csak egy keresztény abszolút, hogy egyetlen igazság van, tehát ezt se egy vallás alapító soha nem mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt csak Jézus Krisztus mondta ki, aki az Isten fia.
Ezt honnél tudod, hogy csak Krisztus mondta?
Hát, mert más nem is mondhatta ki.
De az nem jelenti, hogy más nem mondta, és aztán azt mondta, hogy nem, senki nem mondhatta, az már a bizalom. A Krisztus nem mondja, mám, ékám, saranom, vagy égy vagyok az egyetlen út. Akkor más mondta ki.
Ez egy hasonlóság.
Más mondta ki, na most, hogy kinek van igaza, az egy másik dolog, és azt hogy fogjuk érteni, hogy más kimondta. Miért nem mondta más?
Hasonló szavakat használhatott esetleg. Itt megint akkor meg kellene nézni kicsit mélyebben, hogy ez mire vonatkozik.
Igen.
Pontosan. Helyen. Tehát mert nem ugyanazt mondta valószínűleg, hanem valami más. Tehát ebben nem szeretnék belemenni, mert abba te vagy mester a saját írásokban. Viszont igazság mégiscsak egy van. Lehet, hogy mondta, de az abszolút igazság az, a mi nézetünk szerint, és hát akkor itt van a nagy különbség, és itt nem tudjuk olyan békésen lezárni ezt a beszélgetést, hogy na akkor szeressük egymás gyerekek, hanem az van, hogy az igazság Jézus Krisztusban van.
Jó, hát igazság Jézus Krisztus, az azt jelenti, hogy Krisztus nem az igazság. De nem ez a témám, hanem inkább az, hogy pont ez, azt hiszem, hogy itt tudnánk részletesen bemenni, de nem lesz abba idő, hogy van dolgok értelmezve. Most lehet úgy értelmezni, hogy Jézus mondja, hogy én vagyok az út, és Krisztus mondja, hogy én vagyok az út. Ezt lehet úgy értelmezni, hogy valaki helyes, és valaki nem. És a másik az, hogy igazából mit jelent ez egy elvi szempontból, hogy amikor valaki követ egy vallást, és követ egy vallásnak a tökéletes képviselőjét, akkor igen, annak a személyek, te csak kövesd őt, ő az út, és ő annak a vallásnak az egyetlen uta. Ez egy másik értelmezés, mint hogy választani a kettő között, hogy egyik helyes és a másik nem.
De Jézus, mondom, ezt abszolút formában mondta ki, tehát nem úgy, hogy ez az út is jó, az az út is jó, ez az út is jó, hanem egyszerűen ő az út. Tehát végső soron lehet, hogy ezt aztán a többi vallás tagjai nem tudatosítják, de erre az egyetlen út felé tartanak. És most lehet, hogy különbözünk ruházkodásban, véleményekben, egyebekben, de ott van, ma lehet, hogy találkozunk. Tehát lehet, hogy rácsodálkozunk, hogy hát jé, te is itt vagy. És akkor más, hogy hát te itt vagy? Hát igen, esetleg én is ott vagyok, meg te is ott leszel.
Tehát ez érdekes dolog, hogy Krisztus mondja, mám, ékam. Ékam csak jelenti, hogy egyedül. De ugyanakkor a védikus szentírás nem arról van szó, hát ahogy korábban is említettük, hogy Bibliának is tanítása, hogy és szentírásoknak, hogy nem minden egyszerre megvan mondva, hanem ottan is vannak más alternatív lépések, ami bizonyítja, hogy ez a szó éka, vagy ez a szó, hogy egyetlenül, hogy csak én vagyok az út, az nem jelenti, hogy pont mostan csak engem kell és minden ezt követni, hanem vannak más útok, vagy vannak más lépések annak az útra, ami nem úgy néz ki, amikor valaki követi, ami közvetett utak arra, hogy elérni végre azt az eredményt. Szóval csak próbálom hangsúlyozni, hogy még a mi szentírásunkban is, amikor azt mondja, hogy csak engem, az egyértelmű, hogy csak őt egyik szempontból, de a másik szempontból annyi más fázis van, amikor más alternatív és más eredmények vannak adva, hogy valaki el tudja érni arra. Szóval, hogyha valaki el akar egy fizikus lenni, akkor kell neki egy PhD-t lenni, és csak úgy lehet fizikus, de először neki be kell fejezni az óvodát. És anélkül, hogy átment az óvodán és az általános iskolán, és akkor nem érdemes neki megmondani, hogy ez az egyetlen út, de ez a folyamat, ahogy átmegy, ezt most csak adom, mint egy más kép megérteni ezt a kifejezést, hogy én vagyok az egyetlen út.
Szerintem itt most befejezzük. És egyetlen egy kérdés, lehetséges, de kérdés, nem érzelem kifejezés, hogyha lehet kérni a kedves közönségtől, hogy valaki, akinek nagyon úgy érzi, hogy nagyon-nagyon fontos kérdése van, az tegye fel. Ott van egy kéz.
Köszönöm szépen. Elhangzott az, hogy a tapasztalás az érzékeknél kezdődik. És
a megismerés
az érzékeknél kezdődik, és ugye azt ön is el tetszett ismerni, hogy az állatok érzékeken keresztül tapasztalják a világot, viszont azzal már nem értett egyet, hogy van tudatuk, de hogyha érzékeken keresztül tapasztalják a világot, akkor az érzékek révén talán képesek megismerni is, és van ezáltal végül is tudatuk is. Ez erre mit mond a keresztény felfogás?
Tehát ez az ember esetében szerepel, amit én említettem, ez egy észlelés. Tehát az állat az észlel, nem jut egy megismerésre, nem tud kombinálni, vagy. Az ösztönei alapján persze, hogy a jót keresi, vagy hogyha ott tűz van, ott onnan elmegy, vagy ha megtámadják, tehát lehet az emberre hasonló reakciókat ott úgy idézőben felfedezni, de itt határozott különbség van a két létező között. Az egyik az üdvösségre rendeltetett, a másik pedig nem.
Lejárt az időnk. Köszönöm szépen. Főleg Mihálynak köszönöm szépen, hogy ilyen nagyon-nagyon kitartóan és
köszönjük.
Kedvesen állta a sarat.
Remélem nem voltam túl agresszív.
Namaste.
Igazából ez a szelíd vitatkozásnak a műfaja volt, és nem ez volt az egyértelmű szándékunk, de azt hiszem, ez is egy nagyon jó demonstrációja volt annak, hogyha Isten szerető, az Isten szerető emberekről van szó, akkor lehet valóban szelíden vitatkozni. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm a minden részvevőnek a türelmét, mert figyelni mindig nehezebb, mint beszélni. Úgyhogy nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lepolt.
Köszönjük szépen a közösséget.
Köszönjük szépen. És még elmondanám, bocsánat, itt a végén, hogy a harmadik alkalmunk az november 6-án lesz, csütörtökön, ugyanígy 6 órakor, és akkori témánk az anyagi világ lesz, amelyet Tóth Soma László, Góra Krisna Dász, valamint Béres Tamás, evangélikus lelkész tanszékvezető egyetemi tanár fog megvitatni. Erre is nagy szeretettel várjuk Önöket. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és jó éjszakát, jó estét. Hare Krishna!